Hölgyeim és uraim, előadásom címe voltaképpen kérdés. Lehetséges-e enciklopedikus tudás a 21. században? Lehetséges-e a tudás valamiféle teljességével bírni? Ha nem is mindent tudni, de legalább minden lényegeset tudni. A tudásnak és jelesül a tudományoknak, ha nem is minden területén, de legalább minden alapvető területén otthonosan mozogni. A kérdésre a nyilvánvaló egyszavas válasz nem. De talán rosszul tettük fel a kérdést. Talán nem egyszavas válaszra kell törekednünk. Hiszen szoktuk mondani a köznapi életben, hogy létezik minden tudás. Szoktunk beszélni például minden tudó készülékekről, mondjuk egy kiváló új szoftverről, vagy akár a legújabb mobiltelefonról, amelyről már tényleg el lehet mondani, hogy mindent tud. Mennyire vehető komolyan egy ilyen szófordulat? Ne vágjuk rá nyomban, hogy semennyire. Hiszen, mint ezt előadáson vége felé még taglalni szeretném, a tudás először és utoljára voltaképpen gyakorlati tudás. Tudni annyit tesz, mint tenni tudni. Valamit végrehajtani, végére járni, megteremteni, megváltoztatni. Az elmélet, a cselekvés, a gyakorlat egyik eszköze. A gyakorlatnak számos eszköze van. Műszerek, készülékek. És ezekben a készülékekben tudásunk legjava testesül meg. Létrehozásukban számtalan tudományterület tudósai, mérnökei vesznek részt az ő interdisziplináris tudásuk testesül meg minden ilyen készülékben, és valóban ilyen például a mobiltelefon is, amelyben számítástechnikusok, mérnökök, vagy akár gyakorló pszichológusok tudása csapódik le, testesül meg. Mondhatjuk-e valóban, hogy korunk készülékeiben valamiféle enciklopedikus tudás testesül meg? És visszatérve az eredeti kérdésre, mennyire áll fönn az, hogy az elmélet a tiszta megismerés terén ma valamiféle enciklopedikus tudásról beszélhetünk? Az enciklopédia szó a Encyclopaedia teljes körű nevelés körög szókapcsolatra megy vissza. Enciklopédia formában, latinizált formájában először Quintilianus használta az első században. Ugyanebben a században írta idősebb Plinius természetrajz című művét, amelyet a enciklopédia műfaja klasszikusának tekintünk. A ókorban és a középkorban az enciklopédia szó nem szerepelt a vonatkozó művek címében. Említettem a természetrajz címet. A 7. században szevillai Izidor enciklopédiája, hatalmas munka, az etimológiák címet viselte. Ő az az Izidor, akiről két héttel ezelőtt Márai Tamás, mint az internet jelenlegi védőszentjéről beszélt. 1250 körül Vincent de Beauvais a Nagyobb tükör címmel tett közzé hatalmas enciklopédiát, ez sem hordja tehát az enciklopédia szót a címében. Viszont a tükör szó az itt elgondolkoztató. A középkor derekán nem volt lehetetlen gondolat, nem tűnt lehetetlen reménynek, hogy a minden tudást egyetlen műben egyesítsünk. Tudnilik, a világot a középkor Isten tükrének tekintette, és úgy érezte, hogy két könyvet hagyott ránk az Úr, a Bibliát és a természetkönyvét, és az enciklopédiáknak az a feladata, és egyszer mint lehetősége, hogy ezt a két könyvet egyesítsék. Még az 1496 és 1599 között 11 kiadást megért óriási enciklopédia, Gregor Reich Margarita filozofikája, a filozófia gyöngyszeme című műve sem viseli az enciklopédia szót a címében. A képen most azt az ábrát tetszik látni Reich művéből, amelyik mutatja a tudományok, a tudás körét, az egyes altudományok vagy tantárgyak vannak körbeírva, ezeken kell végigmennie a tanulni vágyó ifjúnak vagy felnőttnek. Az újkor hajnalán a tudás hirtelen gyarapodásával tulajdonképpen az enciklopédia gondolata egyre nehézkesebbé, vagy egyre bizonytalanabbá vált, és ennek megfelelően, mint az enciklopédia gondolat utóvéd harcaként, maga a szó megjelent az enciklopédiák címében. 1630-ban jelent meg Alstednek nevezetes enciklopédiája, ennek már az volt a címe, hogy enciklopédia. Alsted úgy gondolta, hogy, illetve úgy írja ebben a művében, hogy az enciklopédia célja minden tanulásra érdemeset megfelelő módon, megfelelő módszerrel föltárni, amit az embernek élete során meg kell tanulnia. Alsted a dél-vesztfáliai Herbornból Gyulafehérvárra költözött egy évvel az enciklopédia megjelenése előtt, és ugyanoda költözött vissza Németországból, illetve Németalföldről Apáczai Csere János, akinek 1653-ban jelent meg az első magyar nyelvű enciklopédiája. Magyar enciklopédia, azaz minden igaz és hasznos bölcsességnek szép rendbe foglalása és magyar nyelven világra bocsátása. Ez volt a rövid cím. Alsted is, Apáczai Csere János is még meg volt győződve arról, hogy a tudás egyetlen elmében egyesíthető. Ezen azt értem, hogy mindaz az enciklopedikus tudás, amelyet valamely könyvből az olvasó magába szív, azt ő a saját individuális, egyedi elméjében valóban gondolatilag át tudja fogni. Ugyanez a gondolat még él a 18. század első felének nevezetes brit enciklopédiáiban is, amelyek közül itt Ephraim Chambers Cyclopedia című művét emelem ki, ez 1728-ban jelent meg. Nagy változás a korábbi enciklopédiákhoz képest, hogy a Cyclopedia és közvetlen elődei már ABC sorrendbe helyezték el a címszavakat. Ez egyrészt az olvasó számára azt a könnyebbséget jelentette, hogy megtalálta, amit keresett. A szerző számára pedig azt a sajátos könnyebbséget jelentette, hogy nem kellett a tudás egész valamiféle tervével, a tudás egész képével bírnia, hiszen elég volt, ha alfabetikus ABC sorrendbe szerkesztett címszavakat helyez el a könyvében. Ezzel együtt a enciklopédia szerzők ebben az időben még törekedtek arra, hogy az össztudásnak valamiféle térképét az olvasó kezébe adják. A Cyclopédiában is van egy olyan ábra, a tudás rajzolata, amely ilyen kapcsos zárójelek keretében, amit most látnak, abban az a legfeltűnőbb, hogy szinte semmit sem látni, nem abban az értelemben, hogy kicsik a betűk, hanem hogyha közelebb mennének hozzá, és jobb lenne a felbontás, akkor is azt látnák, hogy tulajdonképpen ez egy elég steril magyarázata a világtudomány disziplináris felosztásának, tehát olvasgatjuk, nézegetjük, de nem arról van szó, hogy tényleg megértjük a tudásterületek összefüggéseit. A Chambers Cyclopédiája, amely tehát 1728-ban jelent meg, volt a mintája a nagy francia enciklopédiának, amelyet ma így nevezünk, az Encyclopédie címet viselte, 1751-ben jelent meg, és eredetileg a Cyclopédia fordításának készült, aztán az ambiciózus D'Alembert és Diderot megcsinálta belőle a nagy francia enciklopédiát, a címlapját tetszik most látni. Ez a hatalmas munka, ez 17 szöveges kötetből és 11 képtáblából állt, és teljesen nyilvánvaló, hogy az enciklopédia szerkesztői nem gondolhatták már egy ekkora hatalmas könyvállománynál, hogy az enciklopédia olvasója mindazt, amit ott el fog olvasni, egyetlen elmében össze tudja fogni. Hogy is tudhatta volna, hiszen nem is egyetlen elme szüleménye volt az egész, számos szerző dolgozott, szerkesztők dolgozták, összerakták a köteteket, és akkor az olvasót a sorsára bízták. Ezzel együtt D'Alembert, aki egy ilyen bevezető tanulmányban meg is írja, hogy nem törekszik, mert nem törekedhet a tudás egészének valamiféle térképére. Tehát nem mondhatja meg, hogy a tudás egésze tulajdonképpen hogyan függ össze, csak részlettérképek lehetségesek, de azért valamilyen ábrát, amely emlékeztet a Chambers-féle kapcsolós zárójelekre, ő is ad. De itt már a szerző maga azt mondja, hogy ne tessék komolyan venni ezt a kapcsos ábrát, nem, tulajdonképpen nem eligazító hatású. Ezt most egy kicsit úgy megbillentve látjuk, hogy szebben mutasson a képernyőn. Ha közelebb megyünk, akkor francia nyelven ugyanaz a benyomásunk, mint az előbb angol nyelven, hogy egy elég steril összefoglalása azoknak a dolgoknak, amelyek nem lesznek világosak eme rajz által. Az enciklopédia egy későbbi kiegészítő kötetében ugyanez a kapcsos rajz egy pompás, gazdag tudásfa formájában kerül ábrázolásra, vastag törzsel, dús levelekkel, a levelekbe bele vannak írva az egyes aldisziplinák lényegét képező szövegek, természetesen semmire sem megyünk vele, és a rajz gazdagsága végül is nem felettetheti a szomorú, szikár tényt, hogy a tudásterület teljességének összefüggéséről immár szerzőnek, szerkesztőnek és olvasónak nincs fogalma. Az 1768-ban először megjelent British Encyclopedia le is mond már erről a kísérletről, ott nincs tudásrajz, tudás térkép, hosszú címszavak vannak, amelyek gyakorlatilag nem utalnak egymásra. Tulajdonképpen a British Encyclopedia, amely büszkén hirdeti az Encyclopedia nevet, minden, csak nem Encyclopedia, hiszen nem törekszik a tudás teljes körének ábrázolására. A 17. század, 18. század végétől a 20. századig tulajdonképpen a tudás további fragmentálódásának vagyunk tanúi. A 20. század, tehát a disziplinák egyre inkább aldisziplinákra esnek, fragmentálódik a tudomány egésze. A 20. század elejétől azonban ellentétes folyamatoknak is tanúi vagyunk, és a 20. század végén kifejezetten ellentendenciák, új konvergenciák jelennek meg. Ezért is lehet egy ilyen előadást ma tartani, hogy enciklopedikus tudás a 21. században történik-e valami új a 21. századra. Szeretném majd megmutatni, hogy igen. Mit jelent ez a bizonyos újraegyesülési, konvergáló technikák, konvergáló tendenciák a tudományban? Kroh Norbert a Minden Tudás Egyetemének első szemeszterének októberében tartott előadásában arról beszél, hogy sokáig a tudomány egy egységes egész volt, de úgy 150-200 évvel ezelőtt a kémia és a fizika szétváltak, utána leváltak erről az élettudományok, ám de a 20. században, különösen a 20. század végén új szintézisek jöttek létre, mint a fizikai kémia, asztrofizika, geofizika, biofizika, molekuláris biológia, és most azt látjuk, mondja, illetve mondta Kroh Norbert, hogy a fizikával, mint alapdisziplinával közös nevezőre jutnak ismét a tudományok. Ő azt mondja, hogy ez már a 20. század elején tulajdonképpen megkezdődött, tudnilik az, hogy a fizika tudománya vált a természet megismerésének legátfogóbb vállalkozásává, és ezzel tulajdonképpen a 20. században a fizika a többi természettudomány alapja. Egyébként közbevetőleg szólva, a filozófia regisztrálta ezt a jelenséget, és a 30-as években a úgynevezett bécsi körben a logikai pozitivizmusra megjelent a fizikalizmus filozófiai programja egy bizonyos Otto Neurath nevű filozófus vezérletével. Ezek a bizonyos egységesítési tendenciák, ezek említésre kerültek ebben a szemeszterben Horváth Zalán előadásában is. Ő azt mondja, hogy a tudomány, tehát 17. század óta, Newton óta, nem megyek bele a részletekbe, mert szeretnénk beleférni az időkeretekbe, a tulajdonképpen a tudomány minden előrelépése, a fizika minden előrelépése az az egységesülő szemlélet felé tett újabb és újabb lépés volt, és mondja Horváth Zalán, most a következő, a pillanatnyi a következő lépés az a részecske fizika úgynevezett standard modelljének a megteremtése, ez idézem, egy mindenek fölött álló az egész természet leíró elmélet, a mindenség és a minden tudás elmélete, amely egyesíti az elektromágneses és gyenge kölcsönhatásokat, és hasonló módon írja le az erős kölcsönhatásokat. Ez egy nagyon kecsegtető perspektíva. Egy picit azért szorongunk csak, mert hogyha valaki nem fizikus szakember, akkor persze a standard elmélet megléte alig fogja számára megvilágítani a tudomány területének összefüggéseit, mert nem fogja érteni. Jaksics György szintén ebben a szemeszterben két olyan elméletet is említ, amelyik interdisziplináris jellegű, tehát tudomány ágak között hidat teremt. Az egyik a fraktál elmélet, amely Benoît Mandelbrot nevéhez fűződik, a másik a hálózatok Barabási Albert László féle elméletet. Tehát ismétlem, ezt Jaksics abban az összefüggésben említette, hogy vannak disziplinákat, disziplinákon keresztül áthidaló, azokat összekötő elméletek, amelyek ismerete tehát, vagy művelése megkönnyíti a tudomány új egységesülését. A fraktára egy példát tudunk azt hiszem hozni. Mandelbrot leírja, Mandelbrot közelmúltban Magyarországon járt, és számos ragyogó népszerű interjút adott, többek között elmondja azt, hogy egyetemista korában kellemetlenül érintette, hogy a tanárai azok voltak, éppen mindig egy-egy tudományágban voltak otthon, miközben őt minden érdekelte, és amikor elkezdett a fraktálok elméletével foglalkozni, illetve hát egyáltalán azt az elméletet kidolgozni, ugye itt az önhasonló alakzatok elméletéről van szó, mint amilyen a hópehely, a folyók vízrajza, a fák ágai és lombjai. Amikor elkezdett a fraktálokkal foglalkozni, ezt őt azért elégítette ki, mert úgy érezte, hogy képies formában érthető és megjeleníthető módon is valami olyasmire bukkan rá, amely egyaránt alkalmazható a matematikában, a fizikában, a közgazdaságtanban, sőt a művészetekben. Ha rá tetszik erre nézni, nagyon egyszerű, miről van szó, egyébként ma már mindenki tudja, hogy mik azok a fraktálok, illetve mindenki azt gondolja, hogy tudja, hogy mik azok a fraktálok. Ez előadásom szempontjából egy lényeges különbségtétel. Adva van egy négyszög, összerakom a négyszögeket, tovább rakom a négyszögeket, és egyre érdekesebb alakzatok keletkeznek, amelyeknek azonban az a jellemzője, hogy bármelyik kicsi darabja fölnagyítva ugyanúgy néz ki, mint az eredeti fölnagyított darab. Önhasonló. A másik elmélet, amelyet említettem, ez Barabási Albert Lászlónak a skálafüggetlen hálózatokról szóló elmélete, amit most látunk, az két eloszlás diagram. A haranggörbe egy olyan eloszlást ábrázol, ahol a dolgok bizonyos lényeges vonatkozásaikban úgy többé-kevésbé átlagosak. Tehát mondjuk, hogy emberek 140 centitől 190 centig, vagy 200 centig az ő eloszlásukat mutatna egy ilyen haranggörbe, ide centi, oda centi, de egy olyan eloszlás, amiben váratlanul 200 méteres emberek jöhetnek, nem lehet tudni, hogy milyen sokan, de egyszerre csak ott egy 200 méteres fickó. Azt ez a haranggörbe már nem adja vissza, az inkább a második diagramnak a tárgya. És Barabási azt fedezte föl, hogy a web, az internet, az tulajdonképpen egy ilyen értelemben vett skála független hálózat. A skála független az azt jelenti, hogy nincs tipikus méret benne. Ne 150 centi, 180 centi, 200 centi tipikus lenne. A webben azonban vannak olyan, nagyon sok olyan csomópont, amelynek csak néhány linkje van, de van néhány kevés, amelynek rengeteg linkje van. Nincs tipikus skála, nincs tipikus méret. Ezeket a bizonyos skálafüggetlen hálózatokat, illetve véletlenszerű hálózatokat, amelyek nem skálafüggetlenek, Barabás egy másik diagrammal is még bemutatja, hogyha Amerika térképére ránézünk, és mondjuk nézzük a közúti hálózatot, akkor ez egy véletlenszerű hálózat, itt körülbelül minden csomópontnak ugyanannyi linkje kapcsolata van. A másik az a amerikai légi közlekedés, ahol nagy csomópontok, hubok, nem nódok, hanem hubok vannak, ahol rengeteg járat találkozik. Ennek a szerkezete már inkább hasonlít a World Wide Web szerkezetére, ahol mondjuk a Google, a Yahoo, vagy az MTA Filozófiai Kutatóintézete rengeteg linkkel rendelkezik. Léteznek tehát ilyen disziplinákon átívelő elméletek, amelyek úgymond a interdisziplinaritás szolgálatán állhatnak. Azonban látnunk kell, hogy a könnyű magyarázat, ahogy elmagyaráztam a fraktál kereszteket, vagy az USA légi közlekedését, mint példát, az érthető magyarázatok egyszer, mint felszínes magyarázatok is. Szó nincs arról, hogy itt most közöttünk valaki ennek alapján el tudna kezdeni kutatni fraktálokat, kutatni skálafüggetlen hálózatokat, vagy pláne alkalmazni őket. Tehát itt, ha tetszik, a madártávlatú, vagy műholdtávlatú felszínes tudásegység az, amit értünk. Valóban specializálódni ennek alapján még nem lehet. Tehát igazi tudásunk nincs a különböző területekről. Azt látjuk, hogy a legkitűnőbb tudós szakember is tulajdonképpen csak nagyon kevés tudásterületet, tudományterületet tud valójában művelni. Miért van ez így? Hiszen állandóan azt halljuk, hogy az agy tároló kapacitása az gyakorlatilag végtelen. Legutóbb Freund Tamástól, az MTA Orvostudományi Kísérleti Kutatóintézete, vagy Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézete igazgatójától olvastam egy kiváló interjút, ahol ezt mondja, hogy az agy tároló kapacitása végtelen, de ugyanakkor azt is mondja, hogy a agyi kapacitás hiányban szenvedünk. Ez egy látszalagos ellentmondás, amelyet ő úgy old föl, hogy azt mondja, hogy oké, nagyon nagy a tárolókapacitás, de tulajdonképpen csak azt tudjuk megjegyezni és fölidézni, amihez motivált érzelmi viszonyunk van. Érzelem kell a tanuláshoz és a megértéshez. Érzelem? A megértéshez? Erről eszünkbe juthat mondjuk Damasionak a Descartes tévedése című könyve, amely az értelemnek és az érzelemnek, az intelligenciának és az emóciónak a kapcsolatát tárgyalja, de még inkább eszünkbe juthat annak a evolúciós pszichológus Robin Dunbarnak az elmélete, amelyik az úgynevezett szociális agyról szól. Az elmélet lényege, a főemlősök neokortexe az azért van szokatlanul nagy, mert a törzsfejlődés egy bizonyos pontján, az evolúció egy bizonyos pontján meg kellett birkózniuk a társadalom komplexitásával. Mit jelent ez? Ugye azt mondtam valamikor az előadásom kezdetén, hogy a tudás alapvetően először és utára a gyakorlati tudás, a kezünkben van, az ujjainkban van, a mozdulatainkban van, akkor tényleg azt lehet mondani, hogy hát egy kis közös vadászat, ez az, ahhoz azért nem kell egy ekkora nagy agy, végül is a készségeink nem az agyunkban vannak. Dunbar meghökkentő tézise az az, hogy igen, de a társadalom, tehát ahogy a hordák nőnek, ahogy a közösség, amiben a főemlősök vannak nőnek, ott már bizony szükség van valamiféle elméleti intelligenciára is. Nem egyszerűen készségekre megcsinálni, hanem tudni kell, hogy hogy is vagyunk. Ki, kivel, mikor, mit. Ez egy bonyolult elméleti feladat, és ahhoz, hogy a nagyobb hordák szociális viszonyaival megbirkózzunk, bizony szükség van az agyi kapacitás növelésére. És Dunbar ki is számolja, hogy a Homo sapiens neokortexének a térfogatából arányosan egy 150 fős horda létszámára lehet következtetni. 150 fő az, amivel mi emberek tulajdonképpen gondolatilag meg tudunk birkózni. Ez egy külön előadás témája lehetne, nagyon szép, ebbe az irányba ne induljunk el. Viszont Dunbar azt is mondja, hogy ebben a 150-ben vannak apró koncentrikus körök, és végül is az a létszám, akivel tényleg boldogulni tudunk abban az értelemben, hogy nagyon jóban vagyunk vele, tökéletesen kiismertük a természetét és az észjárását, az nem lehet több ötnél. Magyarán 5 ismerős észjárással tudunk megbirkózni. Ilyen kevéssel? Ennyire különbözők lennek az emberek? Vizie Szilveszter a Mindentudás Egyeteme nyitó előadásában mondta azt, ezt a gondolatot állította a központba, hogy minden ember egy külön világ, egy igazán egyedi lény. És akkor most azt lehetne mondani, hogy igen, annyira külön világ, hogy 5 ilyen világgal tud a szociális intelligenciánk, a társadalmi intelligenciánk megbirkózni. Visszatérve a társadalmi intelligenciáról, az intelligenciához általában, és a mi mai témánkhoz, megkockáztatom azt a, ha tetszik, filozófiai állítást vagy hipotézist, hogy általában is az ember 5, maximum 5 észjárást tud ismerősnek találni, maximum 5 nyelvet tud jól beszélni, maximum 5 tudományágban tudja kiismerni magát, mondjuk így, hogy maximum 5 tudományos paradigmával tud kiki megbirkózni. Megint oda jutottunk, hogy a tudás végtelen világában, vagy a tudományok végtelen világában végül is nagyon szűk területen, maximum 5 paradigmában tud kiki mozogni. Egy elmében többet nem lehet egyesíteni. De akkor föltesszük a kérdést, nem lehet-e az elmén kívül ezeket a tudományterületeket egyesíteni? Hogy az elmén kívül? Itt egy másik evolúciós pszichológushoz, bizonyos Merlin Donaldhoz fordulunk, akinek a hipotézise szerint egy olyan körülbelül 10 ezer évvel ezelőtt egy utolsó evolúciós lépés játszódott le az ember törzsfejlődése során. Ez már egy nem biológiai evolúció volt, de mégis egy evolúciós lépés. A lényege az volt, hogy a különböző szimbolikus reprezentációkban, barlangrajz, hasonlók, az ember megalkotta, hogy úgymond a külső memóriának egy rétegét. Tehát a zöme, ez a rövid összefoglalása a Donaldi elméletnek ebben a vonatkozásban, az zöme annak, amit tudunk, azt nem belül az agyunkban tudjuk, hanem objektivált tárgyakban, szimbólumokban, barlangrajzokban, képírásban, könyvekben tároljuk. A tudás voltaképpen externális, külső tudás, és ezért az enciklopédikus tudás lehetőségére vonatkozó kérdés, és tulajdonképpen úgy kell föltenni, hogy ott kint, az eszközeinkben, a tárgyainkban, a szimbólumainkban létezhet-e enciklopédikus tudás. Dunbar inkább a barlangrajzokra és a képírás, Donald inkább a barlangrajzokra és a képírásra koncentrál, mi tovább folytatjuk a történetet, és azt mondjuk, hogy utána könyvek keletkeztek, utána következtek a könyvek, és a könyvekben volt az emberiség össztudása, és hát a középkori enciklopédiákban. Az enciklopédiákban volt az ember enciklopédikus össztudása, és azt is tudjuk most már, hogy a 18. század közepe óta, amikor mondjuk a British Encyclopedia már nem vállalkozott arra, hogy a tudás egészről valamiféle térképet alkosson. Most azt is tudjuk, hogy azóta nem tudjuk, hogy a külső memóriánkban létezik-e valamilyen enciklopédikus összesség, hiszen senki nem látja át. Ma a külső tudás legfőbb tárolója a világháló, és a kérdés úgy merül föl, hogy vajon a világháló alkalmas-e arra, hogy enciklopédikus tudást hordozzon. Nos, mindjárt ismerjük a World Wide Web-et, mindjárt imádjuk és naponta használjuk. Tudjuk, hogy rengeteg minden megtalálható, különösen az ember tud angolul, ha magyarul tud, akkor kevesebb található meg. És azt is tudjuk, hogy ha találunk valamilyen kedvünkre lévő címszót, akkor a kapcsok, linkek mentén nagyon sok más címszóhoz eljutunk. A szomorú hír az, hogy korán sem mindenhez. Az említett Barabási könyvéből és rokon kutatásokból tudjuk, hogy körülbelül a világhálón lévő oldalak egynegyedéhez jutunk el tetszőleges címszóból elindulva. Ennek az oka az, hogy hát egyrészt vannak szigetek, amelyeknek, hogyha tudjuk a címét, akkor be tudjuk gépelni, de ha nem tudjuk, akkor link oda nem vezet. Ezek a szegény embereknek a websájtjai. És aztán vannak nagy kontinensek, amelyek egyirányúak. Például, amit hát én jobbra látom, végül is maguk szemben, maguk is jobbra látják, az a kontinens jobb felé, az mondjuk a corporate world, a nagyvállalati websájtok birodalma, ahova bemenni lehet, de kijönni nem, ezt biztos próbálgatták, illetve tapasztalták, le kell lőni a browsert ahhoz, hogy ki tudjanak belőle jönni. Százszónak is egy a vége, a világháló nem egyetlen összefüggő egész. Amennyiben összefüggések vannak benne, azt pontosan a barabási féle hubok, nagy központok tartják össze. Minden esetre a világháló nem teljesen bejárható, már ilyen értelemben sem egy enciklopédia, nem körkörös tudás, de hát azon kívül is, ha körkörös lenne, akkor is azt lehetne mondani, hogy az emberiség több ezer éves ösztudása korán sincs a világhálón. Vannak persze a világháló speciális enciklopédiák, úgy hívják magukat, hogy enciklopédia, digitális lexikonok, van közöttük olyan, ami eredetileg nem volt digitális, mondjuk az 1911-es Encyclopedia Britannica fönt van a webben, fantasztikus. Vannak friss enciklopédiák, amelyek már a webre készültek, de fizetősek. Van mondjuk a Wikipédia, amelyet mindnyájan ismernek, amelyet kvázi a felhasználók gyártanak. Az is csodálatos. Mi, a MTA Filozófiai Kutatóintézet, az Informatikai Minisztérium és az MTA támogatásával most belekezdtünk egy tudományfilozófiai kísérletbe, amelyet Magyar Virtuális Enciklopédiának hívunk, a cím az nagyra vágyó, egyelőre a címszavak száma még csekély, most kb. 200-nál tartunk. Minden esetre ennek az enciklopédiának, a Magyar Virtuális Enciklopédiának vannak sajátos vonásai. Az egyik az, hogy hagyományos értelemben vett enciklopédiát, tehát régi időkre emlékeztet, nohavár van benne ABC keresés, de nem az a lényeg, hanem az, hogy bizonyos nyitó, szinte véletlenszerűen generált nyitó címszavakból, hogyha elindulunk, akkor a linkek mentén a meglévő címszó birodalom egészét bejárhatjuk, és azt, hogy hogy néz ki ez a címszó birodalom, azt egy grafikai megjelenítő szoftver meg is mutatja. Amit most látnak, én sajnos a képernyőmön nem látom, az a bejárása ennek a bizonyos 150-200 címszónak. Most éppen a DNS van, azt hiszem, a középpontban, most közelebb jön hozzánk a DNS, egy idő után, várom, hogy mi történik, igen, ez még mindig a DNS, most már jól láthatók az ő kapcsolatai, most már nagyon jól láthatók. Azt hiszem, amit ott látunk, az most a tudomány a középpontban. A szerkesztők jelesül szerénységem előítéleteit jelző, hogy a tudomány mennyire sűrűn van hálózva, miatt a DNS kevésbé volt hálózva. Viszont szerénységünket jelző, hogy a filozófia, amely most jön a középpontban, az valamivel kevésbé van behálózva, mint a tudomány. Minden esetre ez a grafikai megjelenítő szoftver, ez arra való, hogy vizuális alapon mutassa azt, hogy a meglévő tudásanyag az hogyan függ össze. A térkép, amit látni tetszettek, ez a szép grafikai megjelenítő program, ez a végeredménye egy bonyolult matematikának. A rugó algoritmusnak hívják azt a matematikai mechanizmust, amelyik egy szoftverben megtestesülve minden éjszaka kiszámítja a címszavak új elhelyezkedését. Úgy képzeljék el, hogy a címszavak közötti linkek léte vagy nem léte, az mint egy húzó vagy taszító rugó működik, és ez az algoritmus most azt számolja ki, hogy hogyan kell egy gömb belső felületére úgy elhelyezni az egyes címszavakat, hogy ezek a rugók mint egy egyensúlyba kerüljenek. És amikor megtalálja ezt az egyensúlyt, akkor megnyugszik, és akkor mi frissítjük a websájtot, és a felhasználó látja ezt a szép csillagtérképet. A címszavak maguk szokatlanul rövidek, maximum 1250 betűből állnak. Ennek ez azért van, hogy egy kis képernyőre is elférjenek. Az az álmunk, hogy tulajdonképpen mobilkészülékeken, sőt viszonylag nagy képernyőjű mobiltelefonokon is élvezhetőek legyenek ezek a címszavak. Egyébként kipróbáltam, élvezhetőek már annak, akinek tetszik a tartalmuk. Az a vizuális megjelenítő program, amelyre az előbb utaltam, az azért is fontos a számunkra, mert úgy gondoljuk, hogy a képpel integrált szó, a vizualizált szöveg, az jobban közvetíti a tudásegészt, általában a tudást, mint a puszta szó, és ennek az az oka, hogy a képpel integrált szó jobban közvetíti a gyakorlati tudást, mert meg tudja mutatni, amiről egyébként csak beszélni lehet, mint a puszta szó. És ha igaz az, amit újra meg újra próbálok ebben az előadásban mondani, hogy az igazi tudás az a gyakorlati tudás, és az elmélet csak habatortán, akkor a képeknek, amelyeknek az a funkciójuk, vagy az is funkciójuk, hogy a gyakorlati tudást közvetítsék, nyilván komoly funkciójuk van általában, és egy enciklopédiában különösen. A kép fontos a tudományban, de nem mindig tudta ezt a szerepet valóban játszani. Idősebb Plinius, akinek a természetrajzára hivatkoztam, ír a görög botanika, mint tudomány teljes összeomlásáról, és azt írja, hogy ennek az összeomlásnak az az oka, hogy a görög botanikusok először szavakban próbálták a növényeket elmagyarázni, de látták, hogy ehhez illusztrációk is kellenek. Tehát illusztrációkat adtak hozzá. Ám az illusztrációk a kézi másolások során nagyon hamar tökéletesen eltorzultak, és ennek következtében a görög botanika, mint tudomány csődöt mondott. Pliniust itt William Ivins nyomán idézem, aki 1953-ban megjelent Prints and Visual Communication, a Nyomtatott kép és a vizuális kommunikáció című könyvében arról ír, hogy a képnyomatok megjelenése vagy föltalálása 1400 körül az nagyobb találmány, nagyobb ugrás volt, mint akár a könyvnyomtatás feltalálása durván 50 évvel később. És azt mutatja az előbbi illusztráción, ezt tetszettek látni, hogy a 1400-as évek végén még együtt éltek olyan ősnyomtatványok, amelyek egyrészt a régi időket tükrözték, és kéziratokból átvett teljesen használhatatlan ábrákat mutattak. Ez a bizonyos aszparágusz, hát erről senki nem ismerné föl, hogy ez egy spárga. Viszont mellette két évvel később megjelent egy olyan könyv, amiben már természet után festette avatott mester, vagy rajzolta avatott mester a megfelelő gladiolust, az már fölismerhető. Ezzel együtt, mondja Ivins, a kőnyomatok, fametszetek, rézmetszetek korában igazán pontos ábrázolása a természeti tárgyaknak nem volt lehetséges, mert minden részkart, stb. A készítőjének, hogy úgymond a szintaxisát, tehát az elkészítési hálóját magánviselte, és Ivins hoz példaként három Laokón képet, a Laokón szoborcsoportról, jelezve, hogy ha azt a három képet egymás mellé tesszük, akkor alig ha gondolhatnánk arra, hogy ugyanaz az eredetije a három képnek, annyira különböznek egymástól. Csak a fényképezés megjelenése a 19. században, mondja Ivins, hozta el azt, hogy valóban egyforma képies kijelentéseket tudtunk tenni, és én hozzáteszem azt, hogy csak a komputer grafika és egyáltalán a komputer által nyújtott multimedialitás a 20. század végén hozta el azt, hogy a saját belső multimediális gondolati világunkról interszubjektív képet tudunk adni. Ezt kicsit bonyolultan fejeztem ki, azt próbálom csak mondani, hogy az emberi gondolkodás, ahogy ezt a tudomány ma ismét egyre inkább fölismeri, alapvetően multimediális, képies, és ezt a gondolkodást pusztán az írott és nyomtatott szó közegében visszaadni nehézkes és torzító, és ezért ahhoz, hogy az emberi gondolkodásnak és többek között a tudományos gondolkodásnak a teljes mélységeit fölfogjuk és megértsük és azt közvetíteni tudjuk, ezért a multimediális kompjúteres kommunikáció egy óriási segítség. A tudományos vizualizáció az azért olyan fontos, tehát a tudománynak képekben történő elmagyarázása, animációkban történő elmagyarázása, az azért olyan fontos, mert egyrészt az eredmény oldalán azt a folyamatot és állapotot mutatja, amely a kreatív tudós elméjében effektíve lejátszódott, tehát mondjuk ha Einstein képiesen gondol el egy gondolatkísérletet, és ezt a gondolatkísérletet képesek vagyunk egy szép kompjúteres vizualizációban visszaadni, akkor azt látjuk, és úgy látjuk, ahogy Einstein gondolta, és láttatni akarja. Másrészt a tudományos vizualizációnak az a nagy előnye, hogy óriási adathalmazban rendet tud csinálni ott, ahol a szavak pusztán nem elegendőek. Például a Visi Károly előadásában, ennek az évnek a májusában hangzott el a Minden Tudás Egyetemén, ott a meteorológia tudományának tulajdonképpen döntő előrelépéseként volt ábrázolva az a felismerés, hogy térképre fölvitt adatokon a megfelelő azonos paraméterű pontokat vonalakkal összekötve olyan összefüggések tárulnak föl, amelyekről addig fogalmunk sem volt. A képies gondolkodás és a képi kommunikáció előtérbe kerülésével az elmélet gyakorlati tartalmát könnyebben tudjuk közvetíteni, mint ahogy ezt eddig tettük. Rendelkezésünkre állnak ezek a kommunikációs eszközök. Tudjuk azt, hogy segítségükkel a tudomány egészéről bizonyos áttekintéssel tudunk rendelkezni, és eljutunk az előadás összefoglalásához és ahhoz a kérdéshez, hogy vajon akkor létezhet-e enciklopedikus tudás a 21. században. És összefoglalom, amit idáig mondtam. Előadásom az interneten, ha megtetszenek nézni, lényegesen hosszabb. Most rövidebbre sikerült, hogy beleférjünk az időbe. Összefoglalóan a következőt állapíthatjuk meg. Enciklopedikus elméleti tudás, könyvekben olvasható, egyelmében összefoglalható enciklopedikus tudás a 21. század kezdetén nem lehetséges. Lehetséges viszont a tudás összefüggéseit úgy ábrázolni, hogy meggyőződéssel mondhassuk, ha mondhatjuk, hogy a tudás területek, a tudomány különböző területei között átjárások adottak, hogy a tudomány nem esik szét fragmentumokra. Ha az a bizonyos csillagtérkép nem mutat különálló szigeteket és kontinenseket, ha mindenhonnan, mindenhova mutat link, akkor noha bár nem tudjuk az egészét átlátni, egy fejben egyesíteni, mégis azt mondhatjuk, hogy a tudomány egyetlen egységes, egész átjárhatóságok vannak benne. Nincs elméleti enciklopedizmus, de létezik széleskörű gyakorlati tudás eszközeinkben. Nem enciklopedikus tudás, de széleskörű tudás. Két példát mondok befejezésül. Az egyik a számítógépes tervezés. Computer Aided Design. Ismerjük a megfelelő számítógépes programokat. Az érdekes az, hogy nem csak egy építészmérnök, hanem akárki egy ilyen program segítségével megtervezheti a házát, megrajzolja az alaprajzot, azt mondja tetőt rá, ablakot bele, szint rá, megnyomja a gombot, íme az épület. Az illető szerkezettanról sose hallott. Ábrázoló geometriát nem tanult. Szoftvert írni nem tud. A csipről sülburgonya jut az eszébe, de íme ott az épület. A másik példám a mobiltelefon. Nincsen olyan, szinte nincsen olyan természet vagy műszaki tudomány, amelynek a kutatásai ne testesülnének meg ebben az eszközben. És hát a társadalomtudomány is hozzáteszi a magáét, pszichológia, szociológiai, nyelvészet. A mobiltelefon nem csak a társadalmi kommunikáció, ha tetszik, egy mindentudó eszköze, hanem használója számára, ha ha nem is a társadalmi ösztudás birtoklását, de az ösztudás egy tetemes részének mozgósíthatóságát jelenti. Marokkban tartott enciklopédia. Köszönöm figyelmüket!